Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domani Csandrás, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Emlékhelyek napja néven a nemzeti és történelmi emlékhelyeket népszerűsítő új egésznapos programsorozatot hirdet a Nemzeti Örökség Intézete. Az eseménysorozatról Olá András kérdezte Radnainé Fogarasi Katalint, a Nemzeti Örökség Intézet elnökét.
A Nemzeti Örökség Intézete megalakulása óta arra törekszik, hogy elsősorban a belföldi turizmusban és a magyarországi lakosok megismerjék az ezer éves történelmünket az emlékhelyeink vonatkozásában is. 60 emlékhelyről beszélünk, ebből 14 nemzeti és 46 történelmi emlékhely. Ezek az emlékhelyek lefedik egész országot területileg is és időbelileg is, és az volt az álmunk, hogy csináljunk tematikus napot. Ez a tematikus nap az emlékhelyek napja, május 2. szombatja lesz, minden évben reményeink szerint. Nagyon-nagyon öröm, hogy az első felhívásunkra több mint 50 emlékhely igent mondott, és pozitívan állt hozzá, és a megjelentetett programfüzetünkben részletesen a lakosok tudják olvasni a programokat, meg természetesen a www.nöri.gov.hu-n, a mi honlapunkon is részletesen tájékozódhatnak a programokról.
Milyen típusú programokkal készülnek a különböző emlékhelyek?
Miután egy háromnapos hosszú hétvégére esik, hiszen a pünkösdi hétvégéről beszélünk, ezért minden emlékhely törekedett arra, hogy a családosokat szólítsa meg. Az emlékhelyek szórakoztató programokkal készültek. A mi kérésünk az volt, hogy azért némi tematikusságot is vigyenek bele az egésznapos programokba, amit megfogadtak, és séták, rendhagyó történelemórák, filmvetítések fogják gazdagítani az egyébként megszokott különböző programokat. Nagyon sok vár tartozik az emlékhelyek körébe, a várakba, természetesen a szokásos különböző várjátékok mellett is lesznek az előbb említett és felsorolt ismeretterjesztő előadások is, és hát természetesen Budapesten számos helyszín van. Hagy emeljek ki kettőt, a budapesti Kossuth tér az egyetlen kievett nemzeti emléke, egyébként 10 órakor ez lesz a nyitánya az emlékhelyek napjának. Ez a programsorozat elsősorban azért a külföldieket fogja megcélozni, hiszen nagyon sok külföldi odalátogató turistára számítunk, és hát a másik ilyen tematikus jellegű program a Fiumei úti sírkert, ami az egyetlen olyan sírkert, ami nemzeti emlékhely teljes egészében, és ez a nemzeti emlékhely május 1-től a Nemzeti Örökség Intézetének a vagyonkezelésébe került, tehát különösen fontos számunkra, hogy ebben a sírkertben tematikus sétákat szervezzünk az odalátogató érdeklődőknek.
Radnainé Fogarasi Katalint, a Nemzeti Örökség Intézet elnökét hallották.
Kötelék.
Az első világháború hősi halottainak állítandó központi emlékmű és az emlékhely lehetséges helyszínére kiírt ötletpályázat közönség szavazását indította el az Emlékbizottság. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára emlékeztetett, az első világháborúban kétszer annyi magyar áldozat volt, mint a második világháborúban.
Összesen 662 ezer hősi halottunk van első világháborúban, akikre központi emlékhelyen nem emlékezünk.
Rétvári Bence hozzátette, cél egy olyan emlékmű létrehozása, amely 100 éves történelmi távlatból modern, egyedi módon tudja megjeleníteni azt a fajta tiszteletet, amit 662 ezer hősi halottal, 743 ezer hadifogságba esettel és 734 ezer sebesülttel szemben érzünk. A pályázatra nagyjából 50 pályamű érkezett. Ezeket az első világháborús emlékbizottság is értékelni fogja, de az interneten kéthetes közönség szavazásra is bocsátják a terveket, mondta az államtitkár. Ez egy ötletpályázat, nem egy konkrét építészeti tervpályázat. Ugyanakkor fontos visszajelzés az Emlékbizottság számára is, hogy milyen típusú legyen az emlékmű, vagy melyik budapesti helyszínen látnák azt a legszívesebben, hangsúlyozta Rétvári Bence. A központi első világháborús emlékmű ötletpályázatára beérkezett nagyjából 50 alkotásról, valamint az emlékmű elhelyezéséről szavazni az emlékpályázat.hu oldalon lehet.
Kötelék.
Ma már a háborúk jelentős része negyedik generációs, azaz aszimmetrikus hadviselés mutat. A témáról a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóműhely vezető kutatója dr. Kis Ámos Péter írt könyvet, Háború a nép között, esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből címmel. A szerzővel beszélgettünk.
A negyedik generációs hadviselés az egyáltalán nem egy új dolog, csak az az új ebben, hogy a 20. század második felétől kezdve ez a hadviselés domináns formájává vált egyre inkább, és ez az állam és a nem állami hadviselők közötti harc, ami elsősorban mondjuk az esetek 90%-ában, vagy talán még gyakrabban is esetleg, az állam és a saját állampolgárai közötti konfliktust jelenti, de előfordulhat az is, hogy az állam és egy másik állam területén működő nem állami hadviselők, például Izrael Hezbollah 2006-ban. Tehát ezeknek a harca, ami attól lesz negyedik generációs vagy aszimmetrikus, hogy az állam és a nem állami hadviselő jogállása egészen más. Tehát az állam rendelkezik az állami lét valamennyi jogosítványával és kötelezettségével, a nem állami hadviselő pedig se jogosítványokkal, se kötelezettségekkel nem rendelkezik, és mondjuk a II. Világháború végétől számíthatjuk azt, hogy az állami fél egyre nehezebben tudja leküzdeni a nem állami hadviselőt, egyre nehezebben tud válaszolni a kihívásra.
Meg lehet nyerni egy ilyen háborút?
Persze, meg lehet nyerni egy ilyen háborút. Általában az ilyen háborút meg is szokták nyerni egyébként. Tehát a nem állami hadviselő többnyire hátrányban van, és ezt a hátrányát nem is veszíti el. Viszonylag ritka az az eset, amikor Castro mondjuk diadalitasan bevonul Havanába, vagy Mao átveszi a hatalmat Pekingben. A legtöbb ilyen felkelés néhány éven, esetleg néhány hónapon belül elbukik.
Több példát is említett már, de térjünk rá akkor konkrétan a könyvre, a Háború a nép között című könyvről beszélünk. Ebben a bizonyos könyvben esettanulmányok is vannak. Mikre kell itt gondolnunk, mi mindent tanulhatunk meg ebből a könyvből?
Az esettanulmány természetrajza az, hogy kiválaszt 3-4 olyan konfliktust, amelyek még aféle állatorvosi lószerűen bemutatják a negyedik generációs hadviselés természetrajzát. 4 konfliktust választottam ki. Rodéziát, a pandzsabi felkelést Indiában, a koszovói felkelést a jugoszláv állam ellen, és a párizsi intifádát, a 2005-ös párizsi intifádát. Ezek nagyon jól leképezik a negyedik generációs hadviselés fő jellemzőit, elsősorban a harc intenzitását, utcai zavargásoktól, a közel hagyományos háború intenzitását megközelítő koszovói konfliktusig, és bemutatják az egyes hadviselők által alkalmazott eljárásokat, mert azért nagyon sok jó és rossz eljárást lehet alkalmazni, és ettől függ egyébként, hogy az állam megnyeri vagy elveszíti a konfliktust, ettől függ az is, hogy a felkelőfél megnyeri vagy elveszíti a konfliktust. Bemutatom persze azt is, hogy a temető békéjét a fegyveres erők szinte mindig meg tudják teremteni, de nem igazán ez a cél, hanem a cél az kellene, hogy legyen, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek a későbbi társadalmi megbékéléshez elvezetnek. Mert ugye a saját állampolgárok ellen folyik leginkább a harc, nem mondom nem mindig, de leginkább, és az nem igazán tekinthető nagyon hatékony győzelemnek, amikor a saját állampolgáraik nagy részét kiírtjuk.
Mondhatjuk azt, hogy mostanában egyre inkább ilyen negyedik típusú háborúkkal találjuk szembe magunkat? Azért viszonylag ritka most már az, hogy két állam álljon szemben egymással.
Nagyon igaza van. A statisztikák azt mutatják, hogy hát mivel rádión beszélünk, ezért képeket nem tudok mutatni, de grafikonokon meg lehet nézni, hogy milyen kevés ma a nemzetközi háború, és milyen gyakori az államon belüli aszimmetrikus hadviselés. A statisztika úgy néz ki, hogy 45-től a közel a jelentős fegyveres konfliktusoknak körülbelül a 90%-a, 85-90%-a államon belüli konfliktus, és csak a maradék 10-15%-a a nemzetközi.
Ennek tükrében akkor ezt a fajta hadviselést most fokozottan kellene tanulniuk a katonáknak?
Nézd, mivel ez a szakterületem, véleményem szerint igen, viszont hadd árnyaljam ezt azzal, hogy fokozottabban kellene erre odafigyelni, ez történik is egyébként, de nem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos hadviselés azért nem tűnt el a színről, tehát azt nem szabad elfelejteni. Ez okozza egyébként az egyik nagy fejfájást a fegyveres erőknek, mert egészen más eljárásokra van szükség egy aszimmetrikus küzdelemben, mint egy nemzetközi, majd hogy nem nagy nagyipari jellegű háborúban. Izrael például ezt nagyon jól megtanulta, megint csak Izraelt hozom fel példának a közelmúltból. Pontosan a 2006-os Hezbollahkal vívott háború során jöttek rá, hogy éveken keresztül arra koncentráltak, hogy a Hamasszal kell szembenézniük, és elfelejtették, hogy hogy kell hagyományos háborút vívni gyakorlatilag. Nem maradtak alul, szó sincs róla, de komoly gondokat okozott a Hezbollah leküzdése.
Dr. Kisámos Pétert a Háború a nép között, esett tanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből című könyv szerzőjét, a Honvéd vezérkart tudományos kutatóhely vezető kutatóját hallották.
Kötelék.
Az újpesti piac felújítása átépítése közben emberi maradványokra, egy világháborús tömegsírra bukkantak az építőmunkások. Szabó Gergő összeállítása.
Vélhetően II. Világháborús katonák maradványai kerültek elő a fővárosban az újpesti piac építési területén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A csontok háborús eredetűek, így a helyszínt átadták a Honvédelmi Minisztérium kegyeleti csoportjának, amely szerint feltehetően több egykori szovjet katona maradványa került elő. A vizsgálatok egy hétig tarthatnak. Az építkezést jelentős mértékben nem akadályozza a sír feltárása, mondta Pél Gábor, az újpesti piac és vásárcsarnok Kft. Ügyvezető igazgatója.
A új vásárcsarnok szennyőkivitelezésre kapcsolódó távvezeték feltárási munkássorán találtak a csontokat. A Szent István téren találtak az önkormányzat épülete mellett, mintegy 1,8 méter mélységben, 10 méter hosszú szakaszon körülbelül maradványok, ezek eléggé esetlegesen helyezkedtek el, de normális éve nem így szokott ezt kinézni. Ez az építkezés egyik mellékterületét érinti, tehát önmagában a főépítkezést azt nem akadályozza, ezt a közműfejlesztést ezt egy pár napig természetesen hátráltatni fogja.
Eközben Wintermantel Zsolt, a kerület fideszes polgármestere közölte, egyes források szerint a szovjet katonák géppuskaállást telepítettek a főplébánia tornyába a II. Világháborúban. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Önök a köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este fél nyolc után.